Kedves testvéreim, a Korintusi első levél 13. fejezetét tekintjük át, a szeretet himnuszát. Én nem ebben a fordításban, ahogy a Károlyi Gáspár fordításában van, tanultam meg, de hogyha esetleg nyomon követitek a Károlyi fordítást, akkor össze tudjátok vetni, amit én mondok el, az a Belong-Gellért-féle fordítás, de mind a kettő egymást kiegészíti, amit én tanultam meg, az egy kicsit költőibb, kicsit gördülékenyebb, pontos is. Egy-két helyen mind a két fordítás javításra szorul, de alapvetően érthető, befogadható. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjen bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem fogy. A prófétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik, tudásunk csak töredékes, töredékes a prófétálásunk is. Mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes, véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek, de amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermekhez illő szokásokat. Most még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, de akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. De addig is megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre. Az első három vers az álszeretetről szól, a megejtő szeretetről, a tévedésről. Lehet valakinek szépen szóló nyelve, az angyalok beszédét gyakorolhatja. Ez egy örök kísértés az ember számára, hogyha valaki szépen beszél, vagy ékes szóló, vagy nagy szónok, vagy híres prédikátor, nagy személyiség, színész, vagy ki tudja micsoda, akkor összetévesztjük a szeretettel. Láttunk ilyen példát az életben, nem egyet és nem kettőt, hogy valaki nagyon szépen beszél, de amikor lejött a pulpitusról, és együtt kellett élni emberekkel, vagy együtt kellett tölteni napokat, vagy heteket, akkor kicsit megváltozott a kép, és akkor már nem volt olyan szeretetteljes a szép beszéd. Nem szabad, hogy bennünket megejtsen az sem, hogyha valaki ismeri a Bibliának minden titkát, a proféciákat is. Hatalmas ismerete van és tudása. Az egyetemek a legjobb bizonyítékai annak, aki elvégzi az egyetemeket és hatalmas tudása rendelkezik egy tudomány területén, vagy akár a Biblia területén is, de lehet, hogy nem tudja a családi problémáit megoldani, nem tud konfliktus kezelni, nem tud bocsánatot kérni és megbocsátani. És nevelni. Tehát hiába tudja az ember a dolgokat elméletben, az elmélet nem sokat ér, ha nincs kipróbálva a gyakorlatban. Aztán arról is szól, ami nem kis dolog, hogyha valaki a vagyonát odaadja, vagy a testét, az életét feláldozza. Ha mindez szeretet nélkül teszi, abból semmi haszon nincsen. Tehát a Biblia a leghatalmasabb szintre emeli a szeretetet, mindenek fölött elsőnek. Nem azt mondja Istenről, hogy Isten igazság, hanem azt mondja, Isten szeretet. Nem mintha Isten nem lenne igazság. Mert én vagyok az út, az igazság és az élet. De mindennek megvan a rangsora és a rendje. És az Isten világrendjében az első a szeretet. Illetve a szeretetből fakad minden. És minden azt színezi át, és ezért nagyon fontos nekünk, akik az Isten igéjét és törvényét nagyon magas szintre tartjuk, hogy sajnos egy általánosan elterjedt magatartás vagy gondolkodásmód, hogy igenis a törvény az első. Igenis, hogy az igazság az első. Igenis, hogy a szombat az első. Vagy igenis, az életmód. Vagy a, értitek? És akkor megfordulnak a dolgok. Ezt nevezik törvényeskedésnek, amikor a precizitást, a rendet, vagy valami olyan dolgot, amihez nem kell szeretet. Azt megparancsoljuk, vagy számon kérjük, vagy felróljuk, vagy követeljük, vagy értitek? És ez veszélyes dolog. Ez mindig beletorkolhat olyan magatartás formába, ami elidegenítő hatású. Ott is a Ajkán megkérdezte az egyik kedves vendégünk, hogy hát akkor mit szabad csinálni szombaton és mit nem? Mondom, a kérdés rossz. Nem jó a kérdés. Mert a szombat és a tizedés, meg az adományok is, az nem kell kérdése, meg szabad, meg nem szabad kérdése, hanem ez egy Isten iránti szeretet kifejezése. És az már nem abból fakad, nem, hogy most kell vagy nem kell. Hát nekem kell a feleségemet szeretni, hát ez... Nekem nem kell a feleségemet szeretni, én örömmel szeretem a feleségemet. Értitek? Tehát rossz a megközelítés. Eleve a kérdés hibás, hogyha így tesszük fel. Nem kell valamit tennünk, és megmondtam ott is, hogyha a mi közösségünkben valaki nem megy el, nem jön el szombaton, vagy ha nem fizet tizedet, ez nem a közösség való tartozásnak a feltétele. Nem a feltétele. Szabadon jöhet, mehet. Fizethet, nem fizethet. Jelen lehet szombaton, vagy nincs jelen. Szabadon. Nincs kötelezettség. Az más kérdés, hogy lelkileg aggódunk. És lelkileg érezzük, hogy ez hitbeli meggyengülés jelen lehet, és ezért jó vele beszélgetni szeretettel, nem követelőzve, nem számon kérve, nem parancsolgatva, nem kihozva, nem leleplezve, nem megalázva, hanem szeretettel, mert a szeretetnek ez a törvénye. A szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Érdekes, hogy a szeretetről, amikor a legelső jellegzetességet mondja, hogy hosszú tűrő, akkor eszembe jut példabeszédek könyve, amikor azt mondja, hogy az embert az értelme teszi hosszú tűrővé. Tehát a szeretet elsősorban a Biblia szerint nem érzelem, hanem inkább hosszú tűrés. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Tehát az elszenvedés művészete szeretet. A hosszú tűrés, mert emberek között élünk, és az embereket el kell szenvedni, el kell tűrni. De nem akkor, amikor most itt ültök békességben, és nem szóltok semmit, és én megbeszélek, nektek ez a legkönnyebb helyzet, mert nem kell csinálni különösképpen, csak figyelni, az sem kis dolog, mert az emberek joga van teljesen másra is gondolni, mint hogy sokan meg is teszik, hogy teljesen másra gondolnak, de ez is jogukban áll, és nem lehet a felelősségre vonni senkit. De a szeretet elsősorban hosszú tűrés, elhordozása a másik gyengeségének, a másiknak való kedvezés, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is mondja, a Filippi levél második fejezete. A szeretet értelem, életelv, magatartásforma, cselekvés, ami tudatossággal van a háttérben, tudatosan teszi az ember. Az, hogy hűség. Ez nem érzelem kérdése. Sőt, lehet, hogy valaki mondjuk teljesen függetlenül attól, hogy házas vagy nem házas, de házas emberektől is hallottam, hogy bár házas, és mégis szerelmes lett egy másik személybe. De ő hű akar maradni a feleségéhez vagy a férjéhez. És döntenie kell, mit akar. És mivel hűséges akar lenni, ezért magában ezt az érzést megharcolja. Legyőzi. Szembefordul vele. Kéri az Isten, hogy vegye el tőle, ez nem helyes, ez nem illendő, ez stb. A szeretet nem cselekszik égtelenül, itt van, ami azt jelenti itt az eredeti szöveg szerint, hogy a szemére mellen nem vét. Tehát, hogy a másik nemmel kapcsolatban megfelelő korlátokat állít fel magának. Ez nagyon fontos. A mai világ ezt teljesen áthágja. A szeretet jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Most a ebédszünetben kaptunk egy telefont a feleségemmel, az én lelki anyukámról, aki sajnos nagyon rosszul van eleken, és azt mondta az orvos, aki felhívott, hogy talán egy-két napja van még hátra, menjünk el minél hamarabb, és tervezzük is, hogy elmegyünk. És kérdeztem, hogy hogy van értelmileg. És akkor azt mondta, hogy Attila, most az előbb azt mondta nekem, Szeretem a jó Istent, és szeretem az embereket. És szeretnék az embereknek örömet okozni. Már napok óta nem tud enni. És akkor mondta ott az orvos, hogy milyen italt.
Nutri drink,
hogy igya meg. És akkor én is bátorítottam, hogy hát idd meg, mert kell a táplálék, mert már nagyon lefogyott szegény, és akkor... Most nem is ezt akartam mondani, hanem azt akartam kifejezni, hogy azt mondta, hogy Attila, szerinted az értelmével mi a helyzet, mikor azt mondta, hogy szereti az Istent, és szereti az embereket, és szeretné az embereket szolgálni, és ezért szeretne élni. Erre mit mondjak? Rendben van az értelme? Az, hogy összetéveszti ezt, meg azt, meg hogy ott hódmezővásárhely vagy elek, ez mit számít? Aki akarja, megérti. De ő abszolút kész van. Hát és Zsuzsa megmondhatója, mert már ismerjük őt 18-20 éve, hogy én talán ilyen szerető emberrel nem is találkoztam az életben, akiben ennyi szeretet volt. Körülbelül 70 fogadott fia van, köztük én is, mert nem volt saját gyereke. De annyira árasztotta maga körül a szeretetet, hogy mintha nem is a földi lény lett volna, sokszor úgy éreztük, hogy hogy fér bele ennyi szeretet. Elvittük az Orsit egyik alkalommal, most május környékén elvittük a Varga Orsit hozzá. Hát kérdezzétek meg. Azt mondta, hogy ez ilyen nincs. Szoktam mondani embereknek, ha valahol el akarnak menni zarándokolni, menjenek el hozzá és beszélgessenek vele. Én egy csomó beszélgetésünket felvettem, hogy ha nem hiszik el az emberek, akkor meg tudják hallgatni, hogy ő hogyan beszélt, hogy milyen szeretettel. Hogy jóságos volt, hogy mindenki segített, és ez nem mese volt, és láttuk a házasságát is a férjével. 50 évig éltek házasságban. Hát ő azt mondta, hogy soha köztük hangos szó nem volt, és veszekedés. Hát én 10 évet láttam az ő házasságokból körülbelül, de tényleg nem volt köztük, amit én ott voltam náluk, sokszor voltam náluk. Rendkívül mértékben tisztelte a férjét, és a férje rendkívül mértékben szerette őt. Mindig nyugalom és béke volt az otthonukban. Ha egy szót sem szóltak, akkor is a falakról áradt a béke. Ez hihetetlen élmény volt számomra. Többször mondtam, hogy nekem nem is kell itt beszélni, csak be kell jönnöm ebbe a lakásba, és az egész ház egy megszentelt ház. Az én szüleim meghaltak, és őket kaptam lelki szülőként, és hát... Most nagyon fáj, hogy ezt látjuk, és ezt éljük meg, hogy ő most ilyen állapotba került. Tehát benne igazi szeretet volt, de lehet mindannyiunkban igazi szeretet. De az is igaz, ahogy itt ezt, olvasok ezt a leírást, hogy a szeretet az mindent elfedez. Itt arra utal, ami a kappóret, a figylázó tetejének a elnevezése, hogy elfedező szeretet, hogy megbocsátó szeretet, hogy elrendező szeretet. Ez jellemző a szeretetet is. Mindent hisz, mindent remél, mindent elvisel. Soha el nem fogy, hát ilyen emberi szeretet nincsen. Ez Isten szeretet. Ez Isten szeretete. Mert végtelenül hosszú tűrő irántad, és irántam. Hisz benned és bennem, nem? Jézus bebizonyította a kereszttel, hogy hisz benned. Hogy van értelme, érted meghalni. És ez a lefegyverző szeretet, amikor a Bőte Csaba is mondta annak a férfinak, hogy a fél kezemet odaadnám érted, hogy leszokjad alkoholról. Hát nekünk Isten nem a fél kezét adta, hanem az életét adta. De elgondolkodhatunk ilyen alakon, mint Mózes vagy Pál apostol, akik azt mondták, hogy amikor Mózesnek azt mondta az Úr, hogy eltörlöm ezt a népet, és téged nagy néppé teszlek, azt mondta, ne Uram, engem törölj ki az élet könyvéből, és a te népeden könyörülj. És Pál apostol azt mondta, inkább legyek kárhozattá, csak az én atyám fiaimat megmentsem. Azokat az atyám fiait, akik őt halálra adták. Szóval ez nem emberi szeretet már, ez isteni szeretet, és azért tudtak így viselkedni Mózes, meg Pál apostol, meg mások, meg Jézus, mert ők az isteni szeretetnek a birtokában voltak, és ez olyan megszégyenítő, ez olyan lefegyverző, ez olyan megrendítő, hogy Isten ennyire szeretett bennünket, és nem fogy el a szeretete irántunk. Senki iránt. Még akkor is elveszik. Isten minden teremtményét szereti. És ezért, amikor mi az evangéliumot hirdetjük, és az ítéletről beszélünk, nagyon kell vigyáznunk, hogy hogy beszélünk az ítéletről. Hogy amikor a bosszúálló Istenről, vagy a Isten haragjáról beszélünk, ezt nagyon meg kell fontolnunk, hogy mi hogy gondolkodunk Istenről, mert Isten a saját teremtményeinek az elveszésében nem gyönyörködik. Hát ezt mondja Ezékiel 10, én nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Isten nem gyönyörködik a Hitler halálában, vagy a Stalin halálában, vagy az elveszésében, vagy a kárhozatában. Nem gyönyörködik. Ők választották ezt az utat, és ezt Isten tiszteletben tartja. És mindent remél, és mindent eltűr. Jézus az utolsó pontig remélt Júdásban. Utolsó pillanatig. És remél mindennyiunkban Jézus, hogy megmenthetők vagyunk, és nekünk is az emberek felé így kell tekintenünk. Micsoda erőt tud adni egy embernek az a szeretet, az a hit, hogyha valaki kifejezi iránta, hogy hiszek benned. Egyszer olvastam az apai áldásról. Az a könyv arról szólt, hogy a férfiak ma nem áldják meg a fiaikat. Nem is tudják, mi az. Ez azt jelenti, hogy egy apa, mint ahogy Jákob megáldotta a gyerekeit, Józsefet, meg a többieket, hát amikor megérett a fia, és látja az apa, hogy alkalmas az élet továbbvitelére, a felelősségre, az erkölcsi törvények hordozására, akkor nyilvánosan a fiát megáldja. Azt mondja, fiam, átadom neked a stafétát, az Isten áldjon meg téged, bízom benned, hiszek benned, te viszed tovább azt, amit az erkölcsi törvény is, és nyilvánosan megáldani a fiát. Elveszett ez az ismeret. Pedig milyen fontos lenne egy gyereknek, képzeljétek, hogy élhetett József, meg a többi fiú, az ő apja megáldotta, hogy bízott benne, hogy hitt benne, hogy bátorította, hogy elismerte, hogy tovább lendülhet az életben, tovább, És ő folytatja azt az értéket, amit az apjától tanult. Minden apának meg kellene áldani a fiát. Hogy érezzék a gyerekek, hogy az apám az továbbadta az örökséget. És a lelki örökség többet ér, mint a fizikai örökség. Mert Isten úgy ismer benne, így mondja Pál apostol, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok Istennél. Akkor majd, ha eljön a teljesség. Vagyis Isten úgy ismer bennünket, és úgy lát bennünket, ahogy kéri, hogy mi is lássuk az embereket, hogy győzőnek lát bennünket. Ő azért halt meg a kereszten, mert úgy látott téged, bármelyik kötöket, hogy te győzni fogsz. És ezért a győzelemért halt meg ott a kereszten. Nem azért halt meg, hogy eleve elveszél, hanem hogy győzzél. És nekünk is, ha az embereket így látnánk, képzeljétek el azokra, akik bennünket bántanak, vagy ellenségeink, hogy te nem ilyen vagy, te ennél sokkal jobb vagy. Én tudom, hogy te jó vagy. Hogy ott van benned a szikra, a jóság szikrája, és te az vagy. És te képes vagy győzni. És te nagyszerű vagy. Mert Isten képe benned is ott van, elásva. Ásd ki ezt az arcot, ami benned van. Nem tudom, hogy kinek hogyan lehetne ezt megfogalmazni, de ezt nekünk nagyon meg kellene tanulnunk az Isten magatartásában, hogy ő így lát bennünket. Ő ezzel a hittel mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, mindent elvisel, soha el nem fogy a szeretete. Ez az élet legnagyobb ajándéka. És ez marad meg az örökké valóságban. Ez az egyetlen dolog, amit hit, remény, szeretet, ez a három. Megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három. Az összes ismeretünk, az összes tudásunk, az összes törvényismeretünk mind-mind, hogy is mondjam, kiegészítése szorul. Az nem tud teljesen úgy megmaradni, ahogy mi megtartottuk, mert mi a törvényt nem tudjuk megtartani. Az, aki bennünk megtartotta, az maga Krisztus. És annak híja van. Nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is. De a szeretetnek nincs híja. A tiszta szeretetnek nincs híja. Ezért bátorít bennünket a Jó Isten, hogy ezt a himnuszt tényleg azért tanultam meg én is kívülről, Mert nagyon sokszor, hogyha olyan üresnek érzem magam, vagy valami űr van bennem, akkor rögtön elmondom a szeretet himnuszát. Autóban, vagy sétaközben. Szeretném hallani a Jóisten hangját, érezni, hogy milyen a szeretet, és kérem, hogy Uram, ezt a szeretetet add a szívembe, hogy valahogy így tudjam látni az embereket és a világot, és ezért ezt érdemes megtanulni. Költők, írók azt mondták, hogy ennél többet és szebbet és jobbat nem lehet mondani a szeretetről, mint amit itt Pál apostolon keresztül az Isten elmond nekünk, mert benne van az isteni szeretet, benne van az is, hogy mi nekünk milyennek kell lenni Isten kegyelme által, vagy lehetünk ilyen Isten kegyelme által, hogy ne tévesszenek bennünk a tudás, az ismeret, a profétálás, a pénz, a házak, az ékes szólás, meg a külső dolgok, meg a törvényeskedés, miközben az Isten törvénye szent, igaz és jó. De csak akkor, ha szeretetből töltjük. A törvény betöltése a szeretet. Nem a precíz, gombos szörözgetés, az idők és a terek és a tárgyak és a értitek. Ez elvisz a szeretettől. Miért? Mert ha én megteszem, te nem úgy teszed meg. Tehát te rossz vagy, én vagyok a jó. Ebből ez jön le, és ez katasztrófa. Ezt tudjátok mi? Azt mondja, a szeretet nem gőgösködik. Nem fuvalkodik fel. Akkor ebben ez van. Akkor én jó vagyok, te rossz vagy, tehát én külön vagyok, gőgös vagyok. A szeretet nem gőgös. Nem fuvalkodik fel. Leleplez bennünket ez a szeretet. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Jézusnak a kezét verték át szegekkel, leköbdösték és szakállát tépték is. Mit mondjak még? És nem gerjed haragra. Törvénytelen volt, amit tettek vele. Igazságtalan volt, amit tettek vele. De ez nem változtatta meg az ő szeretetét irántuk. És ez ellen nincs fegyver. Egyik középiskolás osztálytársam szokta mondani, hogy vigyázz velem, van egy fegyverem, mindent megbocsátok. Tessé? Igen, fantasztikus, nagyszerű ember volt. Ma püspök, evangélikus püspök, Nyíregyházán, Laborci Géza, nevét is kimondhatom. Talán hallottátok. Minden nap küldi igeverseket a Biblia programba, ilyen képverseket. Ő adta a kezembe az első Bibliát, teljes Bibliát. És vele vitatkoztunk a katolikus hittanórán mindig arról, hogy Máriával kapcsolatban mi a probléma, meg a nőtlenséggel. Hát én szívemélyből kívánom, hogy ez a szeretet himnusza mindannyiunkban éljen. Sokszor olvassuk el, én azt kívánnám, hogy tanuljuk meg. Én azért tanultam meg ezt a versesebb formát, mert annak szebb a ritmusa, a tartalma szinte ugyanaz. Hogy ez a Belong-Gellért fordítás volt, amit én elmondtam. Mert szeretném, hogy éljen bennem, és kívánnám, hogy éljen bennetek a szeretet himnusza, mert érdemes a Bibliából szakaszokat megtanulni kívülről. Én most is, manapság is, 62 évesen is rendszeresen kiválasztok magamnak ige szakaszokat, és megtanulok kívülről. És nehéz idézeteket, amikor a Zsuzsával napokig mondtunk idézeteket, tanuljuk meg kívülről, amelyek olyan lelki üzeneteket tartalmaznak, amelyek építenek, és akarom, hogy csikorogjon a kerék, és mozogjon a kerék, és tanuljunk. Mert kell berögzíteni a pontos kifejezéseket, szavakat, mert ezáltal mi is épülünk, fejlődünk. Jó Isten, áldjon meg benneteket ennek a jegyében. Amen.